A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, ez a nap vendége, a mikrofonnál Nagy Károly, a vendégünk pedig Bánfi Zoltán, az MKIK Tőke Alapkezelő Zrt. Vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét a kedves hallgatóknak, és szeretettel köszöntöm őket is, és téged is.
Demián Sándor tőkeprogramról fogunk beszélgetni a következő nagyjából 2x20 percben, meg annyi másról, ami a vállalkozásokat érintheti az új évben, mert hogy nem csak ez a tőkeprogram működik, hanem azért számos más dolog is történt. Itt az év elejét egy kicsit, nem tudom mennyire tervezettem, vagy mennyire nem tervezettem mozgatta meg, hogy január közepétől a Demián Sándor tőkeprogramot legalábbis egyelőre felfüggesztik. Ennyire váratlan volt az érdeklődés a cégek részéről? Ennyire tömeges volt?
Az elmúlt hónapokban mondható, hogy jelentős felfutás történt, és ez mindenképpen, hogy ezt fel tudjuk dolgozni megfelelő mértékben, és tudjuk ezt a megfelelő darabszámot kezelni. Úgy döntöttük, hogy ez a helyes, hogyha felfüggesztjük a programra történő jelentkezést, de ez semmiképpen nem azt jelenti, a későbbiekben nem lesz újra nyitva, vagy nem lesz akár elemeléssel egy újabb program, ahol a most észbe kapó vállalkozások, vagy akik addig igen szempontból rájönnek, hogy ez egy fontos lehetőség, egy jó lehetőség lehet a számukra, hogy forrást szerezzenek, azok ne tudnának akkor indulni.
Összességében azért gondolom nagyon nagy volt az érdeklődés. Ez összegszerűen, vagy vállalatszerűen mekkora mértékű, meg lehet ezt már mondani?
Meg lehet mondani, részben nyilván nem akarok minden adatot kiadni. Azt lehet látni, hogy vannak úgynevezett KO kritériumaink. Elmondom most gyorsan. Azok a vállalkozások tudnak sikeresen jelentkezni és pályázni ebben a programban, akik elérik az elmúlt két lezárt üzleti évben a 300 millió forintos árbevételt átlagban, legalább két fő foglalkoztatottjuk van, és ZRT vagy KFT formában működnek. És az ilyen típusú jelentkezőknél rengetegen jelentkeztek olyanok is, akik nem feleltek meg ennek, de akik jelentkeztek, és ezeket a kritériumokat tudják teljesíteni, és van egy sikeres ötletük arra, hogy ezt a finanszírozást, ezt a forrást mire tudják felhasználni, azok között is több mint 1000-en vannak már, 1060-an most már, és az 1060-as szám, ez igazából több mint kétszeresen lefedi a rendelkezésre álló programkeret összeget.
Uniós programoknál, hitelprogramoknál is mindig van olyan, hogy valamilyen típusú vállalkozást, vagy valamilyen tevékenységet űző vállalkozást kizárnak, vagy nem indulhat egy-egy ilyen programban. Itt is volt ilyen kitétel?
Örülök ennek a kérdésnek, ezt tudod akkor, igen, a mezőgazdaság az, ami kizárásra került. Azon túl én azt látom, hogy a hagyományos kizárt, nem favorizált fegyverkereskedelem, prostitúció, drog, ilyen típusúakon túl az összes egyéb ágazat, iparág, az sikeresen tud pályázni a program oldalára, a mezőgazdaság az, ami nem, de azt el lehet mondani, hogy a szortiment az elég széles, és elég jó az eloszlás is ebben a tekintetben, tényleg feldolgozóipar oldaláról, technológiai beruházások oldaláról, információs technológia oldaláról, kereskedelem, építőipar, azt lehet látni, hogy komoly érdeklődés van több iparágban is a program iránt, és ennek kifejezetten örülünk, és üdvözöljük, és bízom benne, hogy ez a később év a továbbiban is fennmarad.
A korábbi években, sőt most már lehet mondani évtizedekben, amikor tőkebefektetésről volt szó, hogy egy vállalkozásban, akkor üzleti angyalokról beszélt az ember kockázati tőkéről, viszonylag ritkábban arról, hogy az állam költségvetési forrásból jelenik meg tőke tulajdonosként. Mennyire volt ez első körben mondjuk úgy, hogy furcsa a magánvállalkozóknak, vagy korábbi programokról mennyiben gondolták úgy, hogy akár az állammal is társulnak? Mennyire kellett a bizonytalanságokat, a tévhiteket eloszlatni?
El kellett oszlatni. Azért annyit hozzáteszek, hogy a kockázati tőke befektetések esetében az állam szerepe szintén meghatározó Magyarországon. A startup kockázati tőke befektetések oldaláról egy komoly mérföldkövek voltak az elmúlt évtizedben itthon, ugye ez leginkább a High Ventures és az állam egyéb szerepvállalásának köszönhetőleg. Ez szintén igaz volt tőkebefektetés oldalról, nagyvállalati oldalról, több olyan krízis alap, nagyvállalati alap létrejött, ahol ezt meg tudták tenni ezeket a befektetéseket, de egy szegmens, a KKV szegmens az nagyon kimaradt. És ez a program talán az első ilyen oldalról, aki a KKV-nak azt a szegmensét szeretné megszólítani, aki leginkább forráshiányos, de vannak már ötletei, és már letette azt a bizonyosságot az asztalra, hogy ő alkalmas és megfelelő szereplő arra, hogy ilyen tőkejutatáshoz jusson. Tehát, hogy mondtam, itt új vállalkozások nem tudnak indulni, itt egy biztos üzleti háttérrel, múlttal rendelkező cégek, KKV-k számára tudunk ilyen lehetőséget nyújtani, de a félelem az megvolt. ezt lehet látni. 10 hónapja indult el ez a program. Az első időszak, az első pár hónap nyár közepéig, nyár elejéig avval telt, hogy megértessük a vállalkozókkal, hogy ez egy lehetőség a számukra, és mi egy csendes társként viselkedő tulajdonostársak vagyunk. A tulajdonostárs, erre felhívnám a figyelmet külön, az a legtöbb vállalkozó nem szeretne tulajdonostársat. A másik ilyen inflexiós pont volt, hogy mindenképpen hangsúlyozni kell, nagyon sokan tartottak attól, szerintem nem helyesen, hogy az állam tulajdonossá válik az ő cégükben, bár igaz, hogy csak maximum 1%-ban, de azt gondolták, ez problémát jelent. Egyrészt az állam az rajtunk keresztül nem lesz tulajdonos, mi a befektetési jegyeket kezeljük, mint MKIK tulajdonában lévő közhasznú szervezet, és mint egy alapkezelő, tehát ettől nem kell tartani, másrészt pedig, ezt mindig elmondom, a vállalkozónak a 6 éves időtartam alatt bármikor van lehetősége visszafizetni ezt a pénzt, és ezért semmilyen plusz költséget nem terheli őt, és nem kell ezért ezt előteremteni. Neki visszafizeteti, van egy időpillanat, egy olyan élethelyzet, hogy szeretné ezt a közös gondolkodást megszüntetni, akkor jelzi felénk, és természetesen elszámolunk egymással, mondom, minden egyéb plusz költség nélkül, és ezt megteheti. Szerintem ez mindenképpen jó. Ezért azt látom, hogy ezt a bizonytalanságot, ezt a félelmet el tudtuk talán egy kicsit így, tudtuk tompítani. El tudtuk egy kicsit tolni magunktól, és megértetni, hogy ez a lehetőség egy olyan dolog, amivel érdemes élni, és egy nagyon nagy szabadságot ad az adott vállalkozás számára.
Említette, hogy csendes társként, de tulajdonos társként jön be a Demián Sándor Tőke Alap a vállalkozásokba, akik erre alkalmasnak bizonyultak, de ez akkor semennyire nem jelenti azt, hogy beleszólnak egy adott üzleti terve, egy adott vállalkozásnak az életébe, vagy van olyan pont, amikor beleszólhatnak?
Van olyan pont, amikor beleszólunk, tehát senkinek nem akarok olyat mondani, hogy megkapja a pénzt is, és azt csinál vele, amit akar. Egy elég nagy szabad pályát biztosítunk a vállalkozásoknak, egy lehetőséget. Ugye a módosítások, amik ősszel megtörténtek, ez egy szabad felhasználású hitelként is tudna funkcionálni, de ez egy tőkejuttatás. A fele adott pénznek az mehet forgóeszközfinanszírozásra, tehát munkabért tud belőle, bérletet, tárgyi eszközbeszerzés, bármit tud ebből a cég megvalósítani, de nyilván a mi tisztünk az, a mi szerepünk az, hogy az adott forrás az biztonságban legyen, és a végén, a lejáratkor legkésőbb visszafizetésre kerüljön. Ehhez kérünk bizonyos olyan garanciapontokat, például ne lehessen a céget bármelyik időpillanatban eladni úgy, hogy mi erről nem tudunk, és igazából átadni, átpasszolni egy olyan embernek, aki igazából ezt nem tudja visszafizetni. Olyanokat kérünk például, hogy osztalék szempontjából mi abszolút pártfogjuk, hogy legyen osztalékfizetés, de az osztalékfizetés az ne feszélyeztesse azt, hogy a mi kamatfizetésünket, és végén pedig a tőkének a visszafizetését ne tudja megtenni a vállalkozás. Ilyen apró dolgokat szeretnénk kérni, de az operatív üzletmenetbe abszolút nem szólunk bele, sőt, azt gondolom, hogy segítjük azt, hogyha a vállalkozó ezt igényli. Nem csak mi, hanem a kamara is.
Mi van akkor, hogyha azt érzékelik, hogy mondjuk egy vállalkozó mondjuk azt, hogy túl bátor, tehát hogy tőke juttatást is kap, de egyre nagyobb hitelekkel dolgozik, egy még nagyobb növekedés reményében. Van olyan pont, olyan eladósodottsági pont, amikor önök szólnak, hogy ezt már nem kéne?
Tehát... Van lenne, de általában a kereskedelmi bankok előbb szólnak nálunk, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ők azért kevésbé rugalmasak teljes joggal, mint mi, és azt látom, hogy nagyon ritka az, hogyha valaki úgy, hogy mi már azt nem tartanánk helyesnek, még egyéb ilyen idegen forráshoz jut hitel oldaláról, de biztos, hogy lesz. Ugye azért mondtam, hogy ez egy friss program. Az elmúlt rövid történelem, a történeti lehetőség, ami rendelkezésre állt ilyen lehetőséggel, vagy ilyen problémával, amit nem találkoztunk.
Hitel mellett van-e arra mód, hogy aki mondjuk Demián Sándor Tőke programon pénzt kapott, mondjuk úgy forráshoz jutott, az adott esetben, ha úgy érzi, akár a tőzsdére is felmenjen.
Egyértelműen lehet. Ami fontos, hogy a mostani döntéseinkkel jelenleg a legtöbb tőkebefektetést Magyarországon, mint alap, a mi alapunk csinált, és ilyen szempontból szerintem egy nagyon jó előszobája annak, hogy valaki tőzsdére akar menni, hogy kipróbálja magát azt, hogy egy ilyen tőkés társ az hogyan viselkedik. És bennünk abszolút megvan a nyitottság. Ahogy mondtam, mi egy korlátozott hozamelvárás mellett, ami 5% dolgozunk, ezt nem fogjuk semmilyen szinten nagyobbá tenni, akkor se a cég értéke meg tízszereződik, százszorozódik bármi. Tehát ilyen esetben szerintem mi visszafizetésre kerülünk, de nekünk abszolút beleilleszkedik abba a lépcsőzetes gondolkodásba, abban a életgörbébe, ami igazából tőke szempontjából érdekes lehet a vállalkozásoknak, és mi ebben szerintem segíteni fogjuk a tőzsdével együtt, szoros a kapcsolódás velük, és szerintem ez egy abszolút jó gondolat.
Az 5%-os hozam elvárás a befektetési idő végére egy éves szintű elvárás?
Éves szintű elvárás. Ugye 99%-ot tulajdonosi hitelformájában kapna meg a cégek, ezután évente van kamatfizetés, az 5%, az 1%-os, maximum 1%-os tőke oldaláról pedig a végén kell egyben fizetni, amikor visszafizetik a teljes összeget.
Összességében nyilván végeznek ilyenkor a vállalkozók számítást, sokkal kedvezőbb is lehet, mint egy piaci kamatozású hitel, pláne úgy, hogy azért nem tudjuk, hogy a következő években milyen kamatok lesznek.
Sokkal kedvezőbb, inkább mondjuk így szerintem. Érzékeny dolog, de azért szívesen elmondom, ha már így rákérdeztél, hogy jelenleg szerintem a kedvezményes kamatozású hiteleknél is kedvezőbb ez, hogyha a 6 éves futamidőre nézzük. Ez még a Széchenyi kártyánál is a 6 év alatt különben kedvezőbb, mert ott is, meg más ilyen típusú kedvezményes hitelezésű, kamatozású termékek esetében van egyéb olyan plusz költség, ami megterheli az adott vállalkozást.
Milyen típusú vállalkozások jelentkeztek be? Meg lehet-e azt mondani, hogy mondjuk főleg szolgáltatásokkal foglalkozó kis-közepes vállalkozások, vagy adott esetben inkább feldolgozóiparban érintett cégek, vagy nem tudom, építőiparban?
Általában közepes, ez jól mondtad, a kisnek a magasabb, és a közepes cégek azok, akik leginkább ebben fogékonyak, és látszódik, hogy őket ez érdekelti. De ahogy beszéltünk az iparági megoszlásról, bárki ilyen szempontból nyitott ebben a dologban. Úgyhogy ki akarnék emelni, ilyen számomra meglepetés volt az élelmiszeripari oldalról, vendéglátás és egyéb oldalon nagyon komoly érdeklődés mutatkozott a program iránt. Amiben egy kicsit, már nem kérdeztél rá, de én azt gondolom, hogy van nekünk is fejlődési igényünk és változási igényünk, az az, hogy a vidéki Magyarországon, és ez a tőke oldal maga a program szempontjából, maga mint a tőke, az jobban elfogadott legyen, és sokkal inkább megjelenjen a gondolatba, a vállalkozói attitűdbe. Jelenleg a programnál közel 60% az Budapest és Pest megye, akik ezt igénylik, és akik hozzájutnak ehhez a forráshoz. Ugye mi ezért nem küzdünk ellen, de próbálunk tenni, hogy vidéken is egyre jobban lássák és használják ezt az eszközt, végigjárjuk a adott vidéki helyszíneket, de azt látjuk, hogy sokkal nehezebb ennek a falnak a lebontása és a megértetése az, hogy ez egy jó lehetőség a számukra, hogy megjelenjen, mint idegenforrás.
Információ hiány ez leginkább, vagy egyfajta ilyen évtizedes bizalmatlanság, főleg mondjuk egy ilyen középkorú idősebb vállalkozónál?
Szerintem nem teljesen az. Leginkább egyik dolog az, amire az elején nagyon helyesen kezdted a beszélgetést, hogy mezőgazdaság kizárva van. Ugye nyilván a vidéki Magyarországban a mezőgazdaságnak a szerepe sokkal fajsúlyosabb, mint mondjuk Budapesten és a környékén. Ez egy dolog. Másik dolog az, hogy Budapest és Pest megye nagyon sok ilyen támogatott forrásból kizárásra került az elmúlt időszakban, főleg, hogyha megnézzük az MFV pontok által nyújtott ilyen típusú forrásokat, vagy forrógeszköz finanszírozást, sokkal inkább a kicsit fejletlenebb régiók kerültek privilégizált, kedvezményezett helyzetbe, és emiatt itt nagyobb volt szerintem a forrás éhség, ha fogalmazhatok így az ilyen típusú termékre. Ezek szerintem a fő alapvető dolgok. Szerintem a vidéki vállalkozók is akarják ezt, de szerintem hosszabb időnek kell eltelni ahhoz, hogy lássák, hogy az ő üzleti tervükbe ez jobban be tud épülni, és erre szükség van az ilyen típusú forrásra. De szerintem a elmúlt heteket, hónapot nézve azt látom, hogy ebben is elindult egy lassú változás, és egyre jobban vannak olyan igények ott is, akik úgy akarják ezt, és a hitel mellett az ilyen típusú finanszírozásra is nyitottak.
Nagyon-nagyon jó üzleti tervnek kell lennie annak a vállalkozónak, aki mondjuk hátrányos helyzetű térségből próbál ilyen forráshoz jutni?
Nem. Jónak kellene az üzleti tervnek, de ha nem ért hozzá, akkor is van segítség. Ugye az NGM-nek van egy háttérintézménye, az MGFÜ, és ott van egy úgynevezett voucher program, előkörben nem is beszéltem az elmúlt időszakban, akik segítik tanácsadókon keresztül ezeknek az üzleti terveknek az elkészítését. Értenek hozzá, több 10-20%-at összeraktak már az elmúlt időszakban, nem csak nekünk, hanem más pályázatokhoz is. Ez a pályázat mód, ez lényegesen egyszerűbb, mint egy Európai Uniós pályázat, vagy egy MFV pontos pályázat, de azért ehhez is kell pénzügyi szakértelem, de ez a tanácsadók tudnak ebben segíteni, és ami nagyon fontos, ennek a költsége visszanemtérítendő formában rendelkezésre áll ebben a voucher programban, 80% erejéig, összesen 20%-a, ami körülbelül bő 1 millió forint maximum. Ez a maximum összeg lehet lényegesen kevesebb is. Ez se tereli direktben a vállalkozót, mert a programban elszámolható elemként megjelenik.
inkább pár millió, vagy inkább több tízmilliós forrást igényeltek egyébként a Demián Sándor tőkeprogramon azok a vállalkozások, amelyeket végül
miért erről nem beszéltünk, 100 millió forintot nem lehet igényelni, tehát igazából ez egy alsó küszöb, de azt látom, hogy inkább a magasabb irányban volt érdeklődés. 100 és 200 között volt október végéig az igényeltő forrásnak a mértéke, és ez most felemelésre került különben ősszel, 400 millió forintig, 100 és 400 millió forint között lehet igényelni. Ez a 400 millió forint már egy szemmel látható összeg, főleg úgy, hogy emellé lehet társítani hitel finanszírozást is, és ez azt jelenti, hogy bőven 1 milliárd forintot meghaladó beruházások is megvalósítatok sok esetben a vállalkozó számára, mert vannak olyan kereskedelmi bankok és olyan projektek számosan, akik elfogadják ezt önerőként, ezt a tőkejuttatást.
Említettük azt, hogy január közepétől most egyelőre ideiglenesen ezt az új források kihelyezését gondolom én felfüggesztik, de akik nyertek, azok mire számíthatnak a következő időszakban?
Fontos, hogy az új források kihelyezését nem függesztjük föl, a jelentkezést.
Bocsánat, a jelentkezést.
Függesztjük föl, ezt csak azért mondom, mert ez nehogy itt ilyen félrevezesse a kedves hallgatókat. Tehát január 15-ig bátran lehet jelentkezni a demiantőkeprogram.hu-n egy rövid regisztráció után, hogyha valaki teljesíti ezeket a KO kritériumokat, és leírja, hogy milyen projektet szeretne megvalósítani, akkor utána igazából bekerül a úgynevezett kalapba, és feldolgozzuk az ő segítségükkel, kamarai segítséggel, vállalkozói segítséggel azt, hogy eljussunk az üzleti tervig arra, hogy egyszerűen pontosan mire szeretné ezt a forrást biztosítani, és utána igazából bízunk benne, hogy egy sikeres együttműködés keretében tudjuk azt megvalósítani. De igazából utána a felfüggesztés az csak a jelentkezésre vonatkoztatható, és az azt jelenti, hogy ha valaki utána megy erre a oldalra, és szeretne egy projektötlettel a saját vállalkozását regisztrálni, akkor erre nem lesz képes. Ez egy ideig, óráig tartó felfüggesztés az én vélekedésem szerint, aztán lehet, hogy nem lesz igazam, de bízom benne, hogy igen. Szerintem ez pár hónap múlva újra lesz nyitva ez a program. Egyrészt az eddig jelentkezett ügyfeleket kiszolgáljuk, látjuk azt, hogy kik azok igazából, akik nem akarják igénybe venni ezt a forrást, vagy az adott projekt mégsem valósul meg, és látjuk-e, hogy ebből a 100 milliárdos keretösszegből áll-e még rendelkezésre olyan összeg, amit ki tudunk helyezni az új vállalkozások számára. Másik dolog pedig az, hogy bízunk benne, addigra lesz egy olyan ráemelés a keretösszeget tekintve, ami megint segítheti a vállalkozásokat, hogy ehhez a ilyen típusú forráshoz jussanak.
Az a vállalkozás, amelyik regisztrál erre, és jó üzleti tervvel teszi mindezt, és mindenképpen tovább egyeztetnek vele, az a jelentkezéshez képest mikor juthat hozzá ez a forráshoz? Mennyi idő telik el?
Ez egy kényes kérdés, de leginkább a vállalkozón múlik, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez úgy néz ki, nem akartam ennyire szakmailag belemenni, hogy valaki megvan, jelentkezett, megkapta a regisztrációs számát, utána kap egy adatbekérőt, amit ki kell tölteni, és így szokott nagyon sok vállalkozás elvérezni, tehát igazából ehhez szerintem nem kell tanácsadó, de valamilyen szempontból foglalkozni kell az adott projekttel, az adott termékkel, hogyha mi egy terméknek tekintjük saját magunkat, és ki kell tölteni ezt az adatbekérőt. Ezek olyan adatok, amiket mi a nyilvános adatbázisokból nem látunk, nem tudunk behúzni, és szükséges ahhoz, hogy beértékeljük mind a vállalkozást, mind az adott projektet.
Milyen adatok ezek egyébként?
Ami nem nyilvános adatbázisból elérhető, és leginkább a projekthez kapcsolódik. Talán ezt tudom erre mondani. Tehát amit nyilván el tudunk kérni az adatbázisokból, üzleti beszámolók, az, hogy volt-e köztartozása, EU-s pályázata, minden, ezek nálunk rendelkezésre állnak, hogyha regisztrált, és ilyen szempontból jóvá hagyta, hogy hozzáférhessünk ez az adatokhoz. De utána, hogy ő milyen projektet akar, azt azért valamilyen szempontból, azt mi nem tudjuk, nem tudjuk helyette leírni, megvalósítani, milyen szempontból nem tanácsadók vagyunk, hanem aki a forrás biztosítja. Ezt neki kell tudnia, neki kell, ha szükséges az előbb beszélt voucher programon meglévő tanácsadói lista alapján választani egy olyan tanácsadót, aki segíti ebben, és ezt kell kitölteni. Tehát leginkább a projekthez kapcsolódó tanácsadási tevékenységben tudnak segíteni nekik, és a projekthez kapcsolódó adatbekérő, ami szükséges. És ami fontos, hogy ez egy kamarai program. Kamarának is van egy ilyen típusú adatbekérő, ahol megnézik azt, hogy az adott helyi területi kamarához a társadalmi hasznosság az adott vállalkozásnak milyen, és ebben is van egy minimális adatbekérő, ezt is ki kell küldeni az ügyfélnek. És amíg ezt nem teszi meg, mi ebben szívesen segítünk, bár erre azt mondom, leginkább a legjobbak a tanácsadók, addig mi nem tudunk tovább lépni. És ez a, ami nagyon sok vállalkozó, ez a ponton nagyon sokan elvéreznek ebben, mert jelentkeznek, de utána az adott projektnek a kidolgozása, felépítése az már igazából egy olyan plusz feladat, amivel éppen nem akarnak, vagy nem tudnak foglalkozni.
Nem képzeli el az adott vállalkozó, hogy mondjuk milyen társadalmi hasznossága lehet ennek, vagy mi az az eredmény hatás, amit ki szeretne váltani? Sokszor ez a probléma? Tehát mit ön csak nyereségben gondolkodik, árbevételemelkedésben, de ilyen soft dolgokban nem?
Leginkább szerintem nem ez a probléma, hanem az, hogy igazából ő nem akarja, vagy nem tudja most megmondani, hogy ez a projekt, ez a beruházás, ez igazából hogy valósulna meg. De ezt mi nem tudjuk helyette megtenni. Egy elég nagy szabad kezet adunk abban a vonatkozásban, hogy jelentős része a felhasználható összegnek szabad felhasználású. Lehet vele forgó eszközfinanszírozást csinálni. De ezt neki akkor is be kell írnia. Tehát én nem mondhatom meg helyette, hogy ennyi megy tárgyi eszközbeszerzésre, ennyi munkabérre, ennyi ingatlanbérleti fizetésre, ennyi haszongépjármű beszerzésre. Ilyen típusú dolgokat ezt neki kell eldöntenie. És ebben kell szerintem egy kis gondolkodás az ő részéről, mert ez egy olyan dolog, amit helyette mi nem tudunk megugrani. És ebben látok egy kis ilyen szempontból lassulást, hogyha amíg ezt nem tudja megcsinálni, vagy kérdezzen tőlünk, vagy a tanácsadótól, addig nem tudunk tovább menni. És itt van egy ilyen elakadás. És ha ez megvan, és összeáll egy jó üzleti terve, összeáll egy jó elképzelés, és megvan ehhez egy megfelelő minősítés, akkor onnan már nagyon gyorsan tudnak haladni a dolgok. Ez az egyik ilyen buktató, amit itt látunk. Kamarai oldalról, lapkezelő oldalról szerintem az elmúlt időszakban már flottul haladunk előre. És még egy ilyen dolog van, ami kicsit lassítatja a dolgot, az pedig a tulajdonrészszerzés. Ugye amikor megvan a pozitív döntéseink, és megszületett az alapkezelő oldalára, hogy befektethetünk a cégbe, akkor ugye jön egy olyan cégbíróságot megelőző folyamat, hogy létre kell hozni egy befektetési és szindikátusi szerződést, ha az nincsen, és abban meg kell jelennünk, mint tulajdonos maximum 1% erejéig. És ebben is sokan elvéreznek, mert ez egy idegen folyamat, nem tudom talán, hogy lehet ezt így mondani, szokatlan folyamat, amit igazából meg kell szokniuk, hogy mi tulajdonostársként megjelenünk náluk, és ezért fontos, hogy az eddigi meglévő összes tulajdonos ezt jóvá hagyja, ne legyen nyitott köztartozása az adott vállalkozásnak, igazából fogadja azokat a minimális elvárásokat, amiket mi megfogalmazunk vele szemben. Nagyjából erről szól ez a folyamat, és ez a kettő dolog szerintem leginkább lassítja a folyamatot, de hogyha ezek gyorsan, flottul megvannak, és valakiben megvan ebben a szakmai szakértelem, és megvan a tudatosság, akkor nagyon gyorsan végig lehet futtatni ezt az adott jelentkezést az adott programon, ezen a programon is. Tehát van olyan cégünk, aki jelentkezéshez képest 5 héttel rá már megkapta a pénzt, de nem akarok zsákba macskát állni, van olyan, aki 4-5 hónappal később.
Eléggé nagy különbség, főleg, hogyha mondjuk valaki
nem rajtunk múlik.
Hamar szeretne beruházni, csak így nagyon röviden, aztán folytatjuk majd a híreket követően. Ez a fajta cégbírósági bejegyeztetés, vagy éppen még meglévő tulajdonostársaknak a egy helyre pozícionálása is szokott gondot okozni? Tehát, hogy minden egyszerre, vagy lehetőleg a lehet...
A családi a cég akkor nem szokott probléma lenni, hogyha vannak más tulajdonostársak és eléggé szertágazó, akkor nyilván igen, az összes tulajdonosnak kell a beleegyezése ahhoz, hogy mi tulajdonossá váljunk. Tehát ez egy cégjogi elvárás, kötelezettség, amíg ezt nem írja alá az új létrejövő szerződést az összes tulajdonos, addig nem tudunk tovább lépni.
Innen folytatjuk majd dr. Bánfi Zoltánnal, az MKI-2 alapkezelő ZRT vezérigazgatójával a hírek után.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.